Az ige olvasása előtt imádkozni fogunk, mégpedig mindenki saját magáért. Egy percig csendesedjünk el, és imádkozza saját szívedért. Itt van a Szentlélek, jár közöttünk körbe, és imádkozz most magadért, hogy Uram, én kész vagyok befogadni azt, amit mondani akarsz. Hadd legyen a szívem jó talaj, hadd hújjon bele a te igéd jó magként. Uram, gyümölcsöt akarok teremni, olyanná akarok válni, mint te. Ezért imádkozzunk most mindannyian csendben saját magunkért. Amen. Úgy legyen. Isten igéjét ezen a mai délelőttön Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből fogjuk olvasni, folytatva ezzel az Igazság szabaddá tesz című sorozatunkat, mert teljes szívvel hisszük, hogy igaz az, amit Jézus mond János evangéliumában, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság az, ami szabaddá tesz benneteket. Így olvassuk Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetéből, a 12. verstől a rész végéig. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenekké legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyenek. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miattam, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Atyánk, most az egész testünket szeretnénk a te szolgálatodba állítani. nyitott füllel, nyitott szívvel, nyitott elmével figyelünk rád, és odaszánjuk magunkat a te igédnek. Kérünk, hogy cselekedj bennünk hatalmasan. Amen. Foglaljatok helyet. Vessetek egy pillantást erre a képre itt mögöttem. Mikor párna csatáztatok utoljára? Nagyon régen. Hát igen. Van az a kor, amikor az ember még él ezzel a lehetőséggel, aztán később egyre kevésbé. Hát egy néhány héttel ezelőtt valahogy úgy alakult, hogy lefekvés előtt, tudjátok, amikor már a gyerekeknek úgy nyugalomban kell lennie, akkor minden arra készülődik, hogy elaludjanak szépen csendben. Valahogy belekeveredtünk egy párna csatába. A párna csata tipikusan nem az a dolog, amit nyugalomban lehet csinálni. A párna csata az tipikusan nem olyan dolog, amit jól nevelten, kimérten, szabályszerűen lehet csinálni. Igaz? Párna csatázni nem úgy szoktunk, hogy jó, most te ütsz, kérlek. Köszönöm, most én jövök. Ismét te következel. A párna csatának a játékszabálya borzasztóan egyszerű. Adj bele mindent! Adj bele mindent! Egészen addig, még a másikat le nem lököd az ágyról, még jó nagyot nem tudsz sózni a fejére, leginkább fejre mennek az igazi profik, igaz? Hogy KO-val győzzenek. Amikor Isten szolgálatáról beszélünk, az olyan, mint egy jó párnacsata. Isten nem lehet kimérten, nyugisan, lagymatagul szolgálni. Isten nem lehet ilyen jól nevelt, visszafogott módon szolgálni. Ma van kedvem a szolgálathoz. Ma nincs kedvem a szolgálathoz. Nem igazán megy ez nekem. Istenem, te is láthatod, fáradt is vagyok, meg amúgy sincs kedvem, meg le is vagyok törve. Nem lehet Isten szolgálni ilyen lagymatagon, ilyen erőtlenül, ilyen semmire való módon. Isten szolgálata azt a fesztelenséget követeli meg, mint ahogy a gyerekek és felnőttek beleadják magukat a párna csatába. Mindenestől. És Pál apostol itt a római levél 6. fejezetében arról beszél, hogy nem lehetünk szellemileg skizofrének, nem mondhatjuk azt, hogy teljes szívből szeretem az Urat, csak éppen a kezem nem akarja ezt. Hogy én annyira szeretem az Urat, csak éppen a lábam más utakra visz, csak éppen a szemem más dolgokra néz, csak éppen a nyelvem máshogy beszél. Hanem azt mondja, hogy ha Istent szolgálod, akkor abban mindent bele kell adni. Akkor azt kézzel, lábbal, szívvel, szájjal kell tenni. Másképp nem az igazi, másképp nem valódi. Másképp valami művi dolog lesz, ami egy idő után neked se lesz vonzó, meg a környezetednek sem lesz vonzó. Emlékeztek, arról beszéltünk legutóbb még húsvét előtt, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, miért? Hogy megerőtlenüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne a bűnnek szolgáljunk. Itt hagytuk el húsvét előtt. És azt mondtam, hogy keresztre feszítve elég nehéz bármi más csinálni, így van? Na de Pál apostol is realista, és tudja, hogy szellemileg keresztre vagyunk feszítve, a valóságban viszont, miközben keresztre vagyunk feszítve, időnként, hogyha látunk valami olyat, ami vonzó, ami szép, ami csábító, ami kívánatos, mert a bűn az általában ilyen, akkor valahogy ugye elkezdünk leszállni a keresztről. És úgy tűnik, mintha még ott lennénk. És aztán valami másért nyúlunk, aztán a másik kezünkkel is, aztán már máshová nézünk. Az ember simán leszáll a keresztről. És Krisztus követői simán elindulnak más utakon, és a kezünk máshová nyúl, és a szemünk máshová néz, és a nyelvünk mást beszél, mint ami Krisztusé lenne, vagy mint ami Krisztushoz méltó lenne. Jézus azt mondja, hogy amikor várjuk őt vissza, mert ugye ez az életünk értelme, hogy várjuk őt vissza, hogy akkor azt mondja, hogy amikor mindezek megtörténnek és beteljesednek a jelek, amik előkészítik az ő eljövetelét, azt mondja, hogy akkor emeljétek fel a fejeteket, és lássátok meg, hogy közel van a ti megváltásotok. És tudjátok, hogy visszatérő gondolatom, hogy felemelt fej az csak egyenes gerincsel lehetséges. Így nehéz fölfelé nézni. Az egyenes gerinc az akkor áll helyre Isten országában, hogy amikor újjá születsz, Isten egy mindenestől átfogó nagy operáció keretében a szellemileg eltört gerincet, ami miatt gyakorlatilag életképtelen az ember szellemileg, ez helyreállítja, összeforrasztja a szellemi gerincünket. Így tudunk kapcsolatban lenni vele. És így lehet kiegyenesedni. És az új életben, amikor Isten újjászül bennünket, akkor újjászüli a gerincünket, és azt mondja, hogy járj büszkén, járj felegyenesedve, járj úgy, mint aki tudja, hogy merre tart, mint aki tud felfelé nézni. És amikor Isten újjászül bennünket, azzal egyúttal újjászüli az összes tagunkat is. Nincs olyan, hogy valakit Isten újjá teremt, de a keze az béna marad. Nincs olyan, hogy ó, Istenem, bár csak a kezemet is újjászülted volna, de most nézd, csak itt lötyög, fityeg. Isten országában nincsenek ilyenek, hanem teljesen újjászületett emberek vannak, akiknek a tagjait azért teremtette újjá Isten, hogy az igazság szolgálatába állítsuk őket. Hogy lehet, hogy a lábam járt eddig valamilyen úton, de innentől kezdve a lábam megfordul, ezt jelenti a megtérés, és új utakon kezd el járni. Hogy lehet, hogy a kezem erre-arra ment, és ezt-azt csinált, de mostantól fogva a kezem Istené lesz. És azt fogom tenni a jobb kezemmel és a bal kezemmel is, amit Isten akar. És amit Isten nem akar, mert olyan dolgok felé nyúlna a kezem, amerre Isten nem akarja, hogy nyúljon. Olyan dolgokat akarnék megragadni két kézzel, amiket Isten nem akarná, hogy megragadjak, azokat a dolgokat nem fogom megragadni. Isten újjáteremti a szemedet. Hogy olyan dolgokra ne nézzen, amikről Isten azt mondja, hogy fiam, lányom, ne nézz oda. Mert amikor a szemed oda néz, akkor a szemed oda fogja vonzani a lábadat is. Hogy ne néz oda, mert amikor oda nézel, akkor a kezed bár engem szolgálnád egy idő után meg akarod azt ragadni, meg akarod tapintani. Innen indul minden. Látta az asszony, hogy kellemes az a gyümölcs a szemnek. És csábító is, mert okossá tesz. És egészen addig nem akarta azt a gyümölcsöt tapintani, nem akarta ízlelni, de onnantól kezdve tapintotta, ízlelte, és bele is halt. Szóval az új életben járva Krisztussal a testünk is átlényegül. A gerincünk kiegyenesedik, a lábunk más utakon jár, a kezünk más után nyúl, a szemünk más dolgokra néz, a szánk más szavakat mond. Mindenestől átadjuk magunkat Krisztusnak. Mindenestől. Amilyen felszabadultan a gyerekek párna csatáznak. Azt mondja Pál apostol, hogy tekintsetek magatokra úgy, mint akik a halálból az új életre keltek. Ezt olvastuk a 13. versben. Ez pedig azt jelenti, hogy tekints magadra úgy, mint aki már az új életében jár. Tekints magadra úgy, mint aki már az új életében jár. És tedd fel magadnak azt a kérdést, amikor más irányba nézne a szemed, más irányba nyúlna a kezed, más irányba vinne a lábad, más irányba húzna a szíved, akkor tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy ha a mennyben tennéd ezt, akkor hogy néznének rád? Ez egy lelki gyakorlat, amit egyre többször szoktam végezni. Amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy tudom, hogy abban a helyzetben kísérthető szoktam lenni. És mindannyian tudjátok, hogy ti milyen helyzetben szoktatok kísérthetők lenni. A kísértés az egy olyan szellemi valóság, amit a fizikumunkban is érzünk. A kísértés miatt elkezd hevesebben dobogni a szíved, a kísértés miatt megfeszülnek az izmaid, a kísértés miatt összefut a nyál a szádban, bármilyen természetű dologról legyen szó, amiben te kísérthető vagy, az az egész testedet úgy összerántja, hogy azt mondod, hogy nekem ez kell. Ismerős? Én ezt meg fogom csinálni. Nekem ez kell. Én ezért oda nyúlok. Én ezért most kinyitom a számat, és azt fogom mondani, hogy én most oda nézek. Nem nézel oda, de oda akarok nézni. De ne nézz oda, fiam. De én oda akarok nézni, és oda nézel. És a kísértés, bár szellemi, mégis hatással van az egész fizikai valóságodra. Szóval, amikor ilyen helyzetbe kerülsz, akkor tekints úgy magadra, mint aki már az új életében jár, mert hogy ez az igazság veled kapcsolatban. Te már az új életednek a napjait tengeted. Csak egyelőre még itt a földön, amelynek ezen az oldalán. Szóval a lelki gyakorlat az úgy néz ki, hogy hogy néznének rám a mennyben, hogyha én ezt csinálnám ott. Mert hogy ez a valóság, mennyei állampolgárok vagyunk, a mennyhez tartozunk. A mennynek a lényei itt járnak körülöttünk. Azt mondja Jézus, hogy az én atyám angyalai mindenkor látják ezeknek a gyermekeknek az arcát a mennyben. Ugye ebből a gondolatból fejlődött ki az őr angyalnak a fogalma. De ez azt jelenti a valóságban, hogy az angyalok figyelnek bennünket. Nem azért, hogy elmarasztaljanak, nem azért, hogy árulkodjanak a mennyben, hogy nézd már, atyám, mit csinál ez a gyerek. Azért figyelnek bennünket, hogy óvjanak minket. Na de amikor, gondolj bele, hogy amikor figyelnek téged az angyalok. És azt látják, hogy na ők aztán érzékelik a kísértést, mert ők látják a szellemvilágban a kísértésnek a láthatatlan oldalát is. És amikor látják azt, hogy közelít feléd a kísértő, akár gondolatként, akár valóságos szellemi lényként, ők ezt látják, és ott szurkolnak neked, és imádkoznak érted, és ott vannak veled a kísértésben, hogy Tomi, ne csináld ezt, múltkor is ugyanígy jártál, emlékezz vissza, mi lett abból a végén? Szégyenérzet, bűntudat. Bejött az a gondolat, hogy Isten így téged nem is szerethet. Ez nem igaz, de hát ez engedi be az életedbe ezt a gondolatot. Utána bűnbánat, a bűnbánatnak a fájdalma, kell ez neked megint? És persze, hogy az a válasz rá, hogy nem. De tekints úgy magadra, gondold el azt, hogy most mit gondolna rólad az a szellemi hatalmasság, aki azért van itt, hogy feléd szolgáljon, hogy téged óvjon, hogy téged védjen. Hogy vigye a mennybe azt a hírt, mint ahogyan Jóbról vitték a követek a hírt, és azt mondták Istennek, hogy na ez az ember nem akárki. Vele példálózni tudsz még a fő ellenség előtt is. Mert a mennyben számon tartanak bennünket, nem az elmarasztalás szándékával, hanem azért, mert drágák, értékesek, becsesek vagyunk az Atya szemében. Számon tartanak bennünket. Úgyhogy legközelebb, amikor kísértés közelít, akkor mondd azt, hogy én nem fogok oda belemenni. Atyám, hadd vigyék ezek az angyalok a hírt, hogy én hozzád tartozom, hogy én most is téged szeretlek. De egyébként az angyalok az kismiska ahhoz képest, hogy megáll melletted a Szentlélek, az Isten, aki belülről figyelmeztet. És Isten odaáll melléd, és azt mondja, hogy ne tedd, ő a pártfogó, a nagy bátorító. Amikor elerőtlenednél, akkor a hónod alá nyúl. Amikor nagyon erősnek érzed magad, hogy most meg fogod tenni ezt a bűnt, ami már megfogant a szívedben, amit kigondoltál, akkor meg egy kicsit visszahúz, egy kicsit lehűt, hogy na ezt most nem. Tekints úgy magadra, mint aki már az új életében jár. És gondolj bele, hogy ha mennyben tennéd ezt, akkor hogy néznének rád? És tudjátok, ez azért egy jó lelki gyakorlat, mert elrettentő. Amikor a mennybe érkezünk, akkor meg fogjuk érteni, hogy Isten igazságos. Tegnap pont beszélgettünk Anitával, volt időnk, mert Veszprémből hazáig van idő beszélgetni. És beszélgettünk arról, hogy lesz az, hogy a mennyben ott lesznek olyanok, akikről azt gondoltuk, hogy nem lesznek ott, és lehet, hogy a saját családtagjaink, akiket egyébként nagyon-nagyon szeretünk, de végül nem adják át az életüket az Úrnak, ők pedig nem lesznek ott. Hogy lehet ezt a fájdalmat feldolgozni a mennyben, ahol elvileg mindenki boldog lesz? Hogy lehet? Hát úgy, hogy amikor odaérkezünk a mennybe, akkor úgy fogunk látni, és úgy fogunk ismerni, mint az Isten. Ezt mondja Pál apostol. Amikor odaérkezünk, akkor úgy fogok ismerni, mint ahogy engem is megismert az Isten. Mennyire ismert téged Isten? Tetőtől talpig. Kívülről, belülről. Szőröstül, bőröstül. És akkor látni fogod azt az igazságot, ahogyan Isten látja az embereket. És át fogod érezni azt a fájdalmat, hogy érted már, hogy aki engem nem fogad el, nem fogadja el, hogy én uralkodom, azt tudod, hogy miért nem engedhetem idebe? Mert folytatná azt, amit ott lent a földön is tett. Akarod újra kezdeni azt, ami a földön volt? Hát normális ember, aki megismerte Krisztust, nem akarja még egyszer újraélni azt, ami itt van. Így van? Hát alig győzzük kivárni, hogy már végre hazamehessünk. Ezért nem lesz a mennyben bűn. Mert akik nem adják át az életük fölötti uralmat Istennek, azokkal Isten nem tesz mást, mint azt mondja, hogy te döntöttél így, barátom. És ő senkire nem fogja rákényszeríteni az akaratát, a szeretetét. Úgyhogy a mennyben csak olyan emberek lesznek, akik nem akarnak bűnt elkövetni. Akkor ilyen helyzetben képzeld el azt, hogy a mennyben mégiscsak azt mondanád, hogy hát nekem az, amit ott láttam a testvérem házában, az nagyon tetszik. De nekem nincsen olyan. Pár az enyém lehetne. Mekkora táskába férne ez bele? Hogy azt mondanád, hogy igaz, hogy mindenki gyönyörű itt a mennyben, olyan szép, majd ki csattan. De azért a másiknak, a felesége, a férje. Értitek? Indulna újra előről az egész. Ezért aztán, amikor kísértésbe esel, akkor gondolj arra, hogy ez nem az én világom. Én nem ide tartozom. Én oda tartozom, ahol az emberek szeretik egymást, ahol be vannak telve szeretettel, ahol nincsen szükségem másra, mert teljes vagyok, mert mindennel tele vagyok. És így aztán, hogyha azt mondod, hogy nekem ez már az új életem, én kiküldetésben járok itt, mennyei kiküldetésben járok itt a földön. Nincs szükségem arra, amerre a szemem vinne, amerre a kezem nyúlna, amerre a lábam menne. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltek, és tagjaitokat az igazság fegyvereiként és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Miért történik ez? Azért, mert a 16-17-18. Versben ezt olvastuk. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Szolgák vagyunk. Eddig a bűnt szolgáltuk, és azt mondja Pál apostol, hogy most szégyenkeztek miatta, mert visszagondoltok arra, hogy miket tettetek régen, és azt mondjátok, hogy az félelmetes. Ha belegondolsz, hogy milyen lehet mennyei perspektívából nézni azt, amikor egy ember bűnbe esik, az leginkább a borzalomnak a képeivel leírható. Hogy nézhetnek szerinted rád a szellemvilágból, amikor kísértésbe esel? Persze vannak ilyen kedves képek a Bibliában, amikkel Isten bátorít bennünket, hogy menjünk vissza hozzá, hogy hát, amikor bűnbe esel, az olyan, mint ahogyan a bárány elcsatangol a nyájtól. De Jézus érted megy, és kihoz még a legnagyobb mélységből is. Ez igaz. De ez egy vonzó kép arra, hogy ne menj messzire, hogy ne menj el Istentől. Ez egy ilyen kedves, puha kép. A valóságban a bűn az borzasztó, amiatt a mennyben sikítanak, és visítanak, és szűkölnek, és azt mondják, hogy ne csináld. Amikor egy emberi lény bűnt követ el, akkor minden estől máshogy kezd el működni, mint ahogyan Isten megteremtette. Az a totális üzemzavar, az a nagy diszfunkció. És amikor magadra nézel, és azt mondod, hogy nem így kellene működnem, az egész teremtett világ azért működik jól, mert alárendeli magát Istennek. És amikor az emberi lény bűnt követ el, és a tagjai valamerre másfelé csámborognak, akkor ott úgy képzeld el, hogy nagy sziréna víjogás, villog a vörös lámpa, és az maga a tragédia. Nem jó. Nem úgy működsz akkor, mint ahogy Isten megteremtett. És ez nem csak Istennek a kedélyeit borzolja, hanem neked nem jó. Mert hogyha valami nem úgy működik, mint ahogyan rendeltetés szerűen működnie kellene, az hosszabb, rövidebb távon tönkre megy. Igaz? Ha Ha a test részeit fegyverek, akkor az a kérdés, hogy tőled félni kell, vagy biztonságot sugárzol. Ha a test részeit fegyverek, akkor az a kérdés, hogy téged hogyan ismernek az emberek, meg te hogyan ismered magadat. Állik fel, vagy fegyverkezve, és azért az nem egy vonzó, csalogató látvány, hogyha valaki állik fel, van fegyverkezve. Hogy ismernek téged az emberek? A tagjaid, azok Isten szolgálatában állnak, vagy a bűn szolgálatában állnak? Mert hogyha a bűn szolgálatában állnak a tagjaid, és nem az igazság fegyverei, az félelmetes dolog. De hogy ne csak metaforákban beszéljek, hogyha a szád nem az igazság fegyvere, akkor a hazugság fegyvere lesz. Ha a szád nem az igazság fegyvere, akkor olyanokat fogsz mondani, amik az embereknek a szívébe tördöfnek. Azt mondja a példabeszédek, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában. És ezt tudjátok ti is. Tudjátok, hogy szavakkal ölni lehet. Jól megválogatott szavakkal egy életre tönkre lehet tenni egy emberi lelket. Úgy tönkre lehet tenni szavakkal egy lelket, hogy évtizedekig tart, mire aztán egyszer csak azt mondja, hogy feldolgoztam azt a sérülésemet. A legtöbben nem fizikai sérülésekkel küzdünk az életünkben, hanem ilyen lelki típusú sérülésekkel. A legtöbbünket fizikailag nem bántalmaztak életünk során. Sajnos statisztikailag ültök most itt úgy, hogy fizikai bántalmazást is el kellett némelyőtöknek szenvednie. És ez tragikus. Sajnálom. De a többségünknek lelki típusú bántalmazásban volt része. Mert gyerekkorában azt mondták neki, hogy add ide, ne csináld, mert csak hülyeség lesz abból, amit csinálsz. És kivették a kezedből. Vagy azt mondták, hogy nem vagy te semmire való, semmi nem lesz belőled, édes fiam, ha így folytatod, ha ezt csinálod. Igaz? Élet és halál van a nyelv hatalmában. És hogyha a nyelv, mint az egyik tagod, az nem az igazság fegyvere, ami igazságot, bátorítást szól, vagy helyreállítást, hogyha kell, de mégis szeretettel és isteni módon, ha nem ez, akkor mi? Fegyver a gonoszság szolgálatában. Hogyha a kezed nem az igazság fegyvere, és ugye nagypénteken is Jézus kapcsán mondtam ezt, de hadd ismételjem újra, ha a kezed nem az igazság fegyvere, akkor nem úgy fognak téged ismerni, mint aki lenyúl ahhoz, aki elesett, és megragadja, és fölemeli. És arra erősít, és arra gyúr, hogy minél több elesettet tudjak felemelni. Mert Isten ilyen, aki az elesettet felemeli, és a porból felemeli a szegényt. Így van? Ezt mondja Anna a hála énekében. De hogyha te kezed nem az igazság fegyvere, ami felemeli a porból a szűkölködőt, aki felemeli a szegényt, akkor milyen lesz a gonoszság szolgálatában? Olyan, aki a saját érvényesülésért feltaszítja azt, aki az útjába áll. Hát ezt is ismeritek, mindannyian ismerünk ilyen embereket. Aki az útjába áll annak, amit akar, feltaszajtja, kirúgja a lábát. És akkor ezek még a legfinomabb kifejezések. Mert az emberek az érdekérvényesítés miatt azért, hogy előre menjenek, a tagjaikat a hamisság, a gonoszság szolgálatába állítják. És nem érdekli őket, hogy mi lesz a környezetükkel. De Istent érdekli, hogy mi van veled, hogy mi lesz a környezeteddel, mert ő a te tagjaidat az igazság fegyvereiként akarja használni. arra gyúrd a kezedet Isten országában, hogy tudjon bátorító ölelést adni, ne pedig jól irányzott lökést. Arra gyúrjál, hogy tudjál simogatni, ne pedig pofoszkodni. Arra gyúrjál, hogy legyen erőd mást a hátadon elhordozni, hogyha kell, mert mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengék gyengeségeit hordozzuk. Azt mondja az első Zsoltár, hogy boldog ember az, aki nem jár a bűnösök útján. A lábad milyen utakra visz téged? Nem minden úton kell végigmenni. Van olyan út, aminek a közepén, vagy már majdnem a végén, amikor azt mondod, hogy ez az, elérem a célomat, akkor azt kell mondani, hogy ez nem az Isten útja. Én ezen nem megyek tovább. Van olyan, amikor azt kell mondanod, hogy inkább levágom a lábamat, de én nem megyek ebben tovább. Hát nézzétek, mit mond Jézus Máté evangéliuma 5. fejezetében. A hegyi beszédnek, az új világnak, az új törvényszerűségei szerint mit mond Jézus? Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, mintha egész tested vettetik a gehennára. Jézus elképesztően radikális ebben a kérdésben. Pál apostol tőle veszi a gondolatot, hogy keresztre vagyok feszítve, és a kereszten nem sok mindent tud csinálni a keresztre feszített. Ez Jézus gondolatának a visszhangja. Mert Jézus azt mondja, hogy ha szemed nem az igazság szolgálatában áll, akkor a gonoszságot fogja szolgálni. És amikor ott tartasz, hogy végre egyedül vagyok a számítógépem előtt. Ott az az inkognitó mód a Google-ben. Na, azt kéne megnyomni. Azt a gombot. Inkognitó módban bármit lehet. De tudjátok, még a Google is tudja, és figyelmeztet előre, hogy nem fogod tudni nyomtalanul megtenni azt, amit teszel. Nem fogod tudni nyomtalanul nézni azt, amit nézel. Valahol listázni fogják. Van egy jeled, ezt IP címnek hívják. Az IP címed rögzül valahol a nagy internetben, és örökre nyoma marad, hogy te azt ott megnézted. Mégis. Hát ha annyi embernek nem lehet baja, ha erre találták ki az inkognitó módot, csak meg kéne azt nézni, ha már végre egyedül vagyok. És akkor ilyenkor kezdenek el a tagjaink a gonoszság fegyvereiként együttműködni. Nézi a szemed, azt kéne megnyomni. Oda kellene kattintani, és már a kezed is ott van a gonoszság szolgálatában. És hát hadd ne mondjam még, bár felnőttek vagyunk, de hogy nagyon sok helyre tévedhet egy kéz, nagyon sok mindenre képes egy kéz, nagyon sok gonoszságot be tud fogadni egy szem, és olyat néz, amit nem kellene. És Jézus azt mondja, hogy ha ez így van, és nem tudod megzabolázni, akkor szúrd ki. Inkább legyél vak, de menjél be vakon az életre. Inkább legyél kéz nélküli, és mondd azt az életed hátralévő részében, hogy nagyon szeretném, de nem tudok oda nyúlni. Most látjátok, hogy oda nyúlok azért, amit szeretnék? Hát nem, mert nem tudok. Na így kell magadra tekinteni. Levágod, eldobod, megsemmisíted. Azzal kezdtem, hogy nem lehetünk szellemi skizofrének, akiknek a tagjai más tesznek, mint amit a szívük vagy az agyuk diktálna. Ugye ismeritek, hogy gyilkosság történik, és végül bebizonyítják, hogy pszichológiai okokra hivatkozva, hát nem volt magánál, nem volt tudatánál, amikor ezt a bűnt elkövette. Pontosan így történik velünk is, amikor azt mondjuk, hogy a szívem Krisztusé, de az, amit kezem csinál, hát én nem tehetek róla, hát muszáj volt nyúlnom érte. Muszáj volt megragadnom, muszáj volt a magamévá tennem, hogy az enyém legyen. Muszáj volt ezt elkövetnem. Arra akartam menni, tehát valahogy a lábam más irányba vitt. Hát nagyon sajnálom. Csak amikor ennek a végén más embereknek okozol fájdalmat, sérülést, kárt, akkor Jézus azt mondja, hogy ezt ne játsszuk. Nincsen olyan, hogy a szíved az enyém, de a kezed nem az enyém. Hogy ne mondd nekem, mondja Jézus többször, hogy Uram, Uram, hogyha nem csinálod, amit én mondok. Ugye ez annak idején, Krisztus követőinél elképesztően gyakorlati módon működött. Hát Jézus elment arra, azon az úton, akkor aki erre ment ezen az úton, az nem mondhatta, hogy én Jézus követője vagyok. Hát nem mondd, hogy Jézus követője vagy, hogyha ő arra megy, és azt mondja, hogy azt csináljuk, te meg arra mész, és azt mondod, hogy azt csinálom. Ez a szellemi skizofrénia. Az betegség. Hogyan ismernek téged az emberek, vagy hogyan ismered magadat? Ha a tagjaid az igazság fegyvereiként állnak Isten szolgálatában, akkor te biztonságot fogsz sugározni. Akkor azt tudod mondani, hogy nekem a fegyvereim, ahogy Anna Mária ma már felolvasta, az igazság szolgálatában állnak, szellemi fegyverek, én ezzel védelmet tudok biztosítani. Magam számára, a családom számára, a gyülekezetem számára, a környezetem számára. Vannak fegyvereim, hogyan álljak ellen a hazugságnak. Vannak fegyvereim, amivel, hogyha megbántanak, akkor ki tudom védeni. Van kötszerem, amivel be tudom kötözni. Van mennyei erőforrás, amit le tudok hívni, mert a mennyben végtelen mennyiségű erőforrás van. Szeretetből, megbocsátásból, újrakezdésből. Ha a tagjaid, az igazság fegyverei Krisztus után mész, és békességet sugárzol magadból. De ha a tagjaid nem az igazság fegyverei, hanem a gonoszságé, akkor azt mondja Pál apostol, hogy egyrészt mindig szégyenkezni fogsz miatta. Amíg világ a világ, lehet jönni az Úrhoz, bocsánatot lehet kérni, ő meg is fog bocsátani. Krisztusban minden bűnödet elvette, de tényleg ezt akarod? Tényleg azt kell, hogy mindig szégyenkezz, aztán meg gyere hason csúszva az Úrhoz, hogy jaj, valahogy bocsáss meg nekem, tényleg? Hát inkább mondd azt, hogy én ezt nem akarom. Én azt nem iszom meg, mert tudom, hogy ha azt megiszom, akkor utána nem bírom abba hagyni. És jönni fog még egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy. Tudom, hogy azt nem nézem meg, mert hogyha azt megnézem, akkor nem bírom abba hagyni. És nem egy perc lesz, hanem fél óra, és nagyon gyatrán fogom érezni magam utána. Tudom azt, hogy ha azzal az emberrel beszélgetek, akkor meg kell zabuláznom a nyelvemet. Mert tudom, hogy ő azt váltja ki belőlem, hogy úgy fogok beszélni, hogy nem akarok. És ezért inkább csendben maradok, kezem a számra teszem, emlékeztek? Végül. Jób azt mondja, szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre. Íme uraim, így kell ezt csinálni. De amúgy, hölgyeim, mondhatnám, így kell ezt csinálni. Szövetséget kell kötni a szememmel, aláírni, szerződésben. Nem nézem másnak a feleségét. nem nézem az idegen nőket. Jön a nyár, lehullanak a ruhák, erőt nyer a kísértés. Szövetséget, nem nézek oda. Jó, megláttam, oké, köszönöm szépen, ennyi volt. Szeretem a feleségemet, szeretem a férjemet. Szövetséget kötni, szerződést írni, írásba adni, az nem az én utam. Jakab realista, azt mondja, hogy mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Figyelj a beszédedre. Jakab realista azt mondja, hogy nem tudsz beszédben tökéletes lenni. Nekem ez az egyik legfájóbb pont. Az egész életem a beszéd körül forog, és ezért nagyon fájó, hogy a beszédben nem tudok tökéletes lenni. És pontosan tudom azt a pontot, amikor otthon elkezdünk beszélgetni, és eljutunk a beszélgetésben egy olyan pontra, hogy na most nem kellene azt mondanod, Tomi, amit kigondoltál, pedig mennyire frappáns. Ez lenne az a fő érv, amivel a végén győzök. Na, ott kell megállni. És tudod miért? Mert nem kell legyőznöd a házastársadat. Nem kell legyőznöd senkit. Neked nem kell beszédben győznöd. Az igazságot kell képviselned. Az, hogy az igazság fegyverei, a tagjaink, ezt leginkább azok érzékelik, akik a legközelebb állnak hozzánk. A héberben a segítő társ, ahogyan erről már sokszor beszéltünk, a szó szerint úgy hangzik, hogy aki veled szemben áll. Aki veled szemben áll, az lát téged úgy, ahogyan vagy. Mindenestől. Jót is, rosszat is. Őt tudod a leghamarabb megsimogatni, neki tudsz a leghamarabb bevágni egy jó nagyot. Persze soha senki nem akarja bántani azt, akit szeret. Valahogy időnként mégis összejön. Zárszóként. Térjünk vissza oda, ahonnan indultunk. Isten arra hív, hogy szeress engem. És ha szeretsz engem, akkor mindenestől legyél az enyém. Akkor tekints úgy magadra, mint aki az új életében jár. Akkor mindened az enyém. Mindened. Kezed, lábad, szíved, szád. Minden az Úré. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes erődből. Na, ez a lényeg, a teljes erő, a mindent bele. Úgy szeresd az Urat, hogy azt tud mondani neki, hogy Uram, én mindenestől szeretlek, teljes erőmből. Teljes erőből fékezem meg a nyelvemet, fékezem meg a kezemet, kötöm össze a lábaimat, sőt, még a szívemet is. A szív az ugyanúgy testrész, mint az összes többi. A legnehezebb megzabolázni. Teljes szívből, teljes elméből, teljes erőből. Ez a nagy parancsolat. Azt mondja Jézus, ez a lényeg, hogy szeressetek engem. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Atyánk, itt áll előtted a te néped. És megvalljuk, hogy a tagjaink gyakran nem az igazság fegyverei. És úgy sajnáljuk, hogy amikor nem az igazság fegyvereiként működnek a kezeink, a lábaink, a szánk, akkor félelmetesek vagyunk, és bántóak vagyunk, és sérülést okozunk. Urunk, bocsásd meg, kérünk, amikor így tettünk. És Urunk, most jövünk eléd, és őszinte szívvel újra odaszálljuk a tagjainkat, hogy legyenek ezek az igazság fegyverei. Odaszálljuk neked a kezünket. Kérlek, Uram, hogy tekints most azokra, akiknek a kezük téved rossz utakra. Urunk, odaszálljuk neked a lábunkat. És Uram, könyörgök most azokért, akiket a lábuk visz olyan utakra, ahova nem kellene menniük. Kérlek, hogy hozd vissza őket, és engedd meg, hogy a lábuk az igazság fegyvereiként a jó úton járjon. Urunk, hozzuk eléd a nyelvünket, és bocsánatot kérünk azokért a szavakért, amiket méltatlanul mondtunk ki, amikkel bántottunk, amikkel volt időnként, hogy gyilkos indulattal bántottunk. Kérünk, Urunk, bocsáss meg ezt nekünk. És könyörgöm most azokért, akiknek elsősorban a nyelvükkel van baj. Tisztítsd meg, Urunk, a szánkat, tisztítsd meg az ő szájukat. Urunk, engedd meg, hogy a te igéd olyan legyen számunkra, mint a parázs, ami megtisztítja a nyelvünket. És Urunk, imádkozunk a szíveinkért. Kérünk, engedd meg, hogy a szívünk mindenestől a tiéd legyen. Hogy ne akarjon másra nézni, ne akarjon mást követni, hogy ne szolgáljon mást, egyedül csak téged. Amen.